Az ifjú ember nyilvánvalóan nem volt rendszeres elme, de alkalmasint nem is akart ezúttal rendszeres szónoklatot tartani. Inkább az volt a törekvése, hogy vendégét szórakoztassa ezen az éjszakán. Soha ilyen őszinte éjszakát, mint itt, a havasok között. Valóban néma volt, és valóban sötét, komoly éjszaka, amelynek úgy tetszik, sohasem lesz vége. Az idősebb újságíró mégis aggodalommal nézte az ablakot, mikor melegedik, ritkul odakinn a feketeség. De most még csak sűrűsödött, és az a fehérség, amelytől megrémült, csak a felhők mozgolódása. Fölsóhajtott. Csak aludni tudnék. Pedig nem is akart, nem is mert. És amikor kartársa gyöngétségből a fal felé fordult, ő kérte, hogy beszéljen még. Azt szívesen cselekedte, de fogadkozása ellenére mindig csak a mesterségéről volt mondani valója. Az újságírót szereti az Isten, és jól bánik vele. Nem vette észre. Mi nyavajások vagyunk, és egészségesebbek vagyunk, mint a mészárosok. Százszor annyit élünk, mint más, és mégis élünk addig, mint a gyógyszerészek, ügyvédek vagy temetésrendezők. Bejön közénk egy nyaviga, görvélyes, rajta az angolkor nyomai. A lélek csak hálni jár csúf, vézna testébe. Más mesterségen ez ki nem telne? Itt kitisztul, még meg is szépül. Egy rossz esőköpenyekben és kis színes filckalapban jelentkezik, hogy feljött az egészséges vidékről, az anyja emlője mellől. És prémes kabátja lesz, cilindere lesz Pesten. De furcsa is, mikor temettek mi közülünk? Vagy 10 esztendeje meghalt valaki az újságírók közül, nem volt még 30 éves. Ebből a tragikumból élünk. Az izgalom határozottan jót tesz. Hogy az ember ki ne jöjjön a lázból, a gázzal, robbanó és világító gázokkal tele levegőből. Külön mikróbáink vannak nekünk, hogy a többi gorcsövi vadállat nem bír a vérünkhöz férkőzni. Élettani csuda a mi dolgunk, és nyilván külön gondja van rá az Istennek. Másképp nem is lehet. Én elhiszem, hogy valamire való újságírót a golyó sem fogja. Csak vigasztaljon, vigasztaljon! János némi megvetéssel nézett hálótársára, csak annyival, amennyit a vendég szeretet megenged. Maga, barátom, maga más, csak az eszével van a mi pályánkon. Maga csak olyan talmi lovagja a napnak. A nap lovagja? Az, az. Annak kellene lennie. Úgy kellene, hogy azok legyünk. Kísérni a napot teljes fegyverzetben. Vívni, berekedni, szenvedni, ölni, vagy meghalni készen azért az ideálért, amit fölvet. Ki ezért, ki azért. Kinek mi áll a kezéhez? Lesni az ügyet, virasztani fölötte, marakodni, veszekedni miatta. Szép tempóban, urasan, katonásan, mint egy lovakhoz illik. Síralomházi hangulata mellett is Aurél valahogyan mégis figyelt. De a definíciót, amely most alakult ki a homályból, nem értette. A nap lovagja, mondá. Szép szó, de nem értem. Érezni kell ezt, és nem érteni. Egészen tisztában magam sem vagyok vele. Valami olyat gondolok, hogyha valakinek nem szabad cinikusnak lennie, nekünk nem szabad. Nekünk, papnak, tanítónak és katonának kell lenni egy szemében. Hittel teljesnek, tudósnak, jónak és elszántnak. Valami újkori lovagfélének, aki a naphoz szegődött gardénak. Minden nap újra kezdeni a munkát. És minden nappal úgy végezni, hogy a következendő jobb, tisztább, szebb és bátorságosabb legyen. A vezércikkírók ezt jövendőnek nevezik, és alaposan kompromittálták. Amint hogy lassanként kezdenek bennünk nem hinni, és kezdenek belőlünk kiábrándulni. Mivel jobb ez nálunk? Kérdik, akik kívülünk vannak. Honnan az ahhoz való joga, hogy bennünket felizgasson, irányítson, vezessen, védjen, tanítson? különbez nálam? Hol az isteni jel rajta? Isteni jel, szegény csúf, éhes és esendő emberek vagyunk, a nemzet pedig szegény. A kis újságíró dübegurult. Egy csomó, részint felnőtt ember összekerül egy helyiségben, ahol nagyrészt puhafa íróasztalok vannak. Ír, ír! Állanak egy közeli helyiségben mesteremberek, akik ólomdarabokat kapkodnak ki a szekrényből, és amíg ezt cselekszik, papírszeletekre néznek. Rossz papírosa, amelynek csak az egyik fele van beírva. Akkor egy nagy csúf acélalkotmányt befűtenek villámmal vagy gőzzel. Mindjárt, mindjárt meg lesz ezeknek az egymásba kapcsolódásából az újság, az erő, a hatalom. Nem hiába irigykednek rá a császárok, nagyobb, mint a császárságé. De vajon van-e joga, hogy nagyobb legyen? Alkotmányos-e? Igazságos-e? Ha nem megkülönböztetett emberek írják. Kisebb, nagyobb, komikusabb, komolyabb hősök, akik az elhivattatást, a mártirumot keresik ott a fenyőasztaloknál. Félkész kalmárok, bomlott fantáziájú szépirodalmárok, ne jöjjenek ide! Ezek rontanak el mindent, maga is. Jönnek élvezni a hatalmat és leszedni a tejfölét. És kibújnak, félnek. Engem gondol, mondta asztalos Aurél apatikusan. Magáról most nincs szó. Maga kutyaszorítóba került, de legalább a mesterségéhez méltóan levonja a következtetéseit. Soha nem tette ki a mellét semmiért, ami értékes, nemes, ami valami. És úgy került, hogy odaállott, ha kell, meghalni egy nő becsületéért. Ebben van valami végzetes, és van valami eszme is. Ferde helyzet, de érdekes. Büntetésnek látszik, de szép. A más metreszéért elpusztulni, esetleg, erre is csak újságíró képes. Igaza van, ostobaság volt, de ne bántsam. Helyes, hagyjuk ezt, diszkrét ügyek. Valamivel csak agyon kell ütni az éjszakát. Nincs valami írnivalója, szokásból, babonából. Nem ír az anyjának? Asztalos Aurél nem felelt. Behunyta szemeit, és az alvás fölfogásával zárkozott el a szegény újságíró bizony némelykor kiméletlen beszédétől. Értelmét egy kissé érdekelte is, amit a furcsa ember beszélt, de szívéhez nem férközött egyetlen egy példája és tanítása se. Mind jobban belemerült a csökönyös önzésébe, és mély bánattal, fellángoló haraggal gondolt arra, hogy oda engedte magát sodortatni, ahová jutott. A tehetetlen dütöl, hogy mindezt nem lehet jóvá tenni, szinte elalélt. Csukott szeme, halott halvány arca megrémítette éjszakai bajtását. Alszik? Kérte, és meghallgatta a lélegzését és szívverését. Konstatálta, hogy csak alszik, s a közös paplant egészen ráborította. Sőt, a lábán külön, szépen megigazgatta. Ő maga pedig takaron nélkül megapult a hideg fal mellett, és onnan nézte társa arcát, amelyet egyszerre hőség vagy pirosság öntött el. Szeme két szögletében egy könnycsepp jelent meg. Az izgatott bajtárs asszonyos jósága úgy látszik megszégyenítette és meghatotta. Viszont ez is, mintha restelte volna, hogy rajta kapták. Maga mégis jó hozzám, mondta asztalos Aurél. Mondja csak, mi annak az oka, hogy maga még ahhoz is jó, akit nem szeret? Én nem vagyok jó senkihez. Van néhány elvem, ez az egész. A házi, a lágy jóságra nem adok semmit. Fütyülök rá. Inkább legyen valaki rossz, de határozottan. Azzal ütközni lehet. A mazna alkalmi, szánalmi és Isten tudja miféle puha jóság egyenesen ártalmas. Ezt nem bántom, mert vemhes, beteg, öreg, fiatal, barátom, rokonom, a szeretőm, egykori szeretője, nem volna szép, nem tudja védeni magát, visszabánthat. A bőrét kell lehúzni. Nem leszek hóhér, mondja az újságíró. De az legyél, ha arra jelöltettél. Volt egyszer egy szerkesztőm, azt mondta. János úr, az én lapomban dicsérhet megkérdezés nélkül. Bántani azonban nem szabad senkit, ha csak előbb nem szól nekem. Jó szívű volt, ravasz volt. Azt hitte, hogy akkor őt sem bántják. Büntetni az emberek nem mernek a maguk bűne miatt. Ha nekem hatalmam volna, vésztörvészéket állítanék fel. De rossz magának. Maga gyűlöli az embereket. Én? Senki jobban nem szereti őket, mint én. Fájdalommal, szerelemmel, elkeseredéssel és hittel. Néhány évvel ezelőtt én is úgy éltem a világon, mint maguk. Én is belekerültem az áramlatba. Jól élni, finoman, pénzt szerezni, mutatni, hogy valaki vagyok. Közelébe jutni színésznőknek, befolyásos politikusoknak. Tolni az alapjukat, neki támasztva fejet és annak finomabb részleteit. Nem voltam azért olyan ízléstelen, mint maguk. Azért izgágáskodtam, közben neki is lelkesedtem. A rendőrök néha megvertek. Olykor átengedtem magam egy-egy gyönyörű könyv hatásának. Milyen könyveket írtak már? Fontoskodónak, összeférhetetlennek és affektánsnak tartottak, hiszen tudja. Egészben mégis rossz voltam, mint maguk. Akkor egyszerre szerencsétlenségért. Életem egyetlen szenvedése. Mindkét fiatalember ült az ágyban. Hevesen szivaroztak, úgy, hogy a füst szinte láthatatlanná tette őket egymás előtt. Ha valaki bejön, megfúl az atmoszférában. Ők belé nevelődtek, megszokták. Jánosnak azonban gyenge szemei voltak, törülgette. És halkan beszélt, úgy, hogy barátja egy-egy szót meg is ismételtetett vele. Egyébként pedig, alig hanem azért, mert fáztak, lassanként egész összebújtak. János vendégének a vállán nyugtatta a karját. Volt egy kedvesem, mosó és vasaló leány. Ő hordta haza a fehér neműimet. Egyszer aztán végleg nálam maradt. Délben a vendéglőbe jártunk, egyébként otthon kocsvasztottunk. A szoba nem volt nagyobb, mint ez. Egy kislányunk lett, köztünk aludt. A kis bolond akárhányszor összetévesztett engem az anyjával. Tőlem kért enni. Negyedfél évig volt velünk. Az anyja mindig mondta, ez nem marad meg, olyan okos. Egyszer meg is vertem szegény asszonyt ezért. Neki volt igaza. A kisleány egyszerre, néhány hét alatt annyit fejlődött lélekben, hogy valósággal nagy leány lett. Gyengéd volt hozzám, kényeztetett. Kefélt a ruhám, kis tiszta rongyoskával súrolta, mosta az arcom. Úgy szólítottam, hogy anyuska. Az is volt, az édes, jó, szép anyám. A testvérem, a szerelmesem, aki a bút kikacagta a lelkemből. Ha a gond megalázott, a szegénység, betegség vagy fáradtság lenyomta a vállam, ő meglátta, felkuszott az ölembe, és nem mondta, mert a közönséges beszéd silány eszközére nem volt szüksége. Éreztette velem, hogy én vagyok az erős, a tökéletes, a kedves, a jó, a gazdag, az egészséges. Nem is volt fogalmam arról, hogy emberi lény ilyen nagy és bájos, ennyire nagy lelkű és tökéletes lehessen. A földön kúszó, gyönyörűségbe tomboló, nagy kínokban vergődő földi lényeket azelőtt mindig csak erősen kifejlett, értelmes és ravasz férgeknek néztem, a föld időszaki teremtményeinek, akik csak maguk fontoskodnak azzal, hogy valamik, és Istent is azért gyártottak maguknak, hogy mesterségesen túlozzák a saját jelentőségüket. De mégis kell valaminek lenni annak a fajtának, amelynek ilyen jelentsége van, mint az én anyukám. Így lett értékes és jelentőségteljes előttem az ember. Ám egyszerre a kicsi beteg lett, érthetetlen okokból, amelyeknek az orvosok gaz és ostoba magyarázatát adták. Hogy vele született halála is, és tökéletessége csak ugyan pusztulásának kezdete volt. Ott ültem mellette, amikor elmúlt. Halódva rám nézett, és bánatos tekintete elhamvasztott lelkemben mindent, ami alacsony hitetlenség. Valaminek kell lenni, hogy ilyen nagy szomorúság van, mint amilyen rám borult. És amikor a szemét behunyta, nem volt többé, bensőmben leborultam a jelenség előtt, akit színről színre láthattam, magaménak mondhattam. Nézvén pedig virágok közé helyezett szelíd, de fáradt arcát, hogy a belső sírásban kifáradtam, csak nem összerogytam, mégis gyűjtöttem annyi erőt, amivel lebírtam önző fájdalmamat. És mindig csak gyermekemet nézve így szóltam. Az ember mégiscsak valami. Szenvedni, küszködni érte érdemes. Egyebet mit is lehet tenni, amíg a földön vándorlunk? A gyűlölség pedig megkísértett akkor. Voltak olyan pillanataim is, amelyekben minden élőt szerettem volna halott leányom lábai elé kiteríteni. De az őrület hangulatai elcsitultak, valami küldött. Menj, és légy jó azokhoz, akiknek fajtájához tartozott gyermeked. Tégy, ha tudsz, az egész emberiségért. Amennyit tudsz, parírozz ki jövendő szenvedéseiből. És keresed az alkalmat, hogy friss véreddel frissítsed föl a talajt, amelyen házai épülnek. De mire képes egy rossz riporter, mint én? Az újságíró egyszerre komikumba csapott át. Nyilván megbánta, hogy egy éjszakára vállalt barátja előtt kibontotta a mellét, és túltengő szívét, a vérzőt megmutatta neki. De hiába próbált humorizálni, bizony sírt. És az állásbeli újságíró is könnyezett, és, ha lehet hinni az ilyesmiben, nem a saját baján többé. Az én bajom még kicsiny a magáéhoz képest, mondá mindazonáltal már nem teljes meggyőződéssel. És milyen szívesen verekednék én maga helyett, szólt a másik. Elcsendesedtek, aludtak is egy kicsint. A zsandártiszt verte föl őket. Föl, föl, hajnal van, még alusznak, csak civilekkel ne kezdjen az ember. Fölugrottak, hamar felöltözködtek. Asztalos Aurél fáradt volt, de nyugodtnak látszott. Kérdezte, van-e még ideje néhány levelet írni. Nincs, mondta a túlbuzgó tiszt. Nem baj, így ilyenkor látja az ember, hogy nincs is kinek írnia. Az anyámnak esetleg üzenek valamit. Ráérek, uram? Mit gondolnak? Ahogy felültek a hotel előtt várakozó Landauerre, a bolondos János ismét majmozsit játszott a barátjával. Mimelte, hogy szedi le róla a kellemetlen élősdieket? Valami komikustól láthatta ezt a tréfát. Nevetve indultak neki a völgynek.